Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és
kedves Péter, téged is
kiemelten, mert hogy ma minden rólad szól. És ebben az örömben, és ebben az ünnepélyes együttlétben szeretnénk osztozni veled, amikor is egy gyülekezet kiválasztott téged, mert hogy felismert benned olyan lelki ajándékokat, amelyek alapján arra következtetett, hogy te az Isten szolgálatára rendeltettél, Isten elhívás alapján. És ennek szeretnénk most egy kicsit az igei vonatkozásaiba betekinteni. Egyrészt azért, hogy a jelenlévők fogalmat alkothassanak arról, hogy ez mit jelent, és hogy mi magunk is megerősödjünk az Isten elhívás tartalmi oldalában. Egy olyan ígét szeretnék idézni, amit amúgy nem gyakran idézünk. Ez Ézsaiás könyve 49. fejezetében található, és egy megdöbbentő gondolatot érint. Azt mondja a 6. vers. Kevés az, hogy nékem szolgám légy. A népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Az ige szakasz első részére helyezném a hangsúlyt. Így hangzott, kevés az, hogy nékem szolgám légy. Hát mi mindannyian az ige szolgái vagyunk, akik a felszentelt prédikátori szolgálat területén tevékenykedünk. Ha valaki az ige szolgája, akkor mit jelenthet ez a kijelentés itt, hogy kevés, hogy nékem szolgám légy. És úgy gondolom, hogy a Szentírásban itt az Isten ennek a szolgálatnak a leterhelt értelmét próbálja elénk tárni, és pedig azt, hogy a szolgálat nem egy alkalmazotti viszony. Nem arról van szó, hogy reggel felkelünk, bemegyünk a munkahelyünkre, délután 4-ig ott dolgozunk, aztán utána miénk a világ. Ez a kijelentés a belső elkötelezettségről és a hovatartozásról szól. Mert ha nem szolga, akkor fiú. Ez a másik lehetséges változat. Azt mondja a Szentírás, hogy a szolga nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott. És az Istenhez való viszony szempontjából is egy kiemelt fogalom a fiúság, mint olyan. Csak néhányat hadd idézzek, azt mondja a Szentírás, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Aztán a fiúság lelkét adta nékünk az Isten, és ezzel mint egy meg akarja erősíteni bennünk azt a meggyőződést, hogy azzal, hogy mi az Isten hívására igent mondtunk, ezzel igent mondtunk az Isten velünk kapcsolatos elgondolására is, és arra a viszonyra, amit az Isten elhívása nyomán az Isten velünk ki akar alakítani. Milyen a szolga? A szolgának nem érdeke, hogy az, amivel megbízták, célba érjen. Olyan ez, mintha valaki postás lenne, kézbesíti a levelet, és olyan mindegy neki, hogy elolvassák-e vagy sem. Ő odaadta, aztán jól van. Érdekes módon a Szentírás talán nem, de az adventista szóhasználat a követ kifejezést használja. A követ egy országnak a teljes körű megbízottja. Aki azonosítja magát annak az országnak az elveivel, gyakorlatával, voltaképpen oda tartozik, és elmondhatja Pállal együtt, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a mi Urunkat és megható Jézus Krisztusunkat várjuk. A mi országunk nem a világból való, és mi az odafelvaló világnak vagyunk a képviselői. Tehát amikor nem szolga, akkor fő és a fiúság valami ilyenfélét jelent. És van egy eretnek gondolatom, hadd osszam most ezt meg veled is. Azt mondja a Szentírás, hogy az atyát soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Aztán a boldog mondások között egy ilyen gondolatot is találunk, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, akkor valaki mégis meglátja. A fiak látják meg. Az Istenhez tartozásnak ez az egészen különleges kapcsolatrendszere odafut ki, hogy látni fogják az ő orcáját, látni fogják, és a neve homlokukon lesz. mintha a teremtett világban a teremtmények egy új teremtményeknek egy új rendje bontakozna ki a megváltás nyomán, a fiak rendje. És a fiak látják. És éppen ezért az üdvözültek majd az egész örökké valóságban a fiúság minősítése alatt hitelesen képviselik az Istent. Mert itt a földélet keretei között a szeretet elhívásának engedve, arra igent mondva, egy olyan mélységű, bensőséges, bizalmi kapcsolat jött létre köztük és az Isten között, ami az Isten hiteles képviseletével is egyenértékű. És amikor egy felszentelt prédikátor a felszentelés szentségében részesül, bibliai értelemben véve, akkor egy ilyen jellegű szolgálatra kap elhívást. Az Isten világának és az Isten személyének a hiteles képviseletére. Belép a fiúság rendjébe, nem mintha a királyi papság többi tagja nem ugyanilyen sorsban osztozhatna. Annyi a különbség, hogy téged a közösség kiemelt, és egy teljes 24 órában erre a szolgálatra hív el. Gondoskodik rólad, hogy te ezt a szolgálatot teljességgel betölthesd, hogy idődnek és energiádnak minden részletével az Isten szolgáljad, és az Isten szolgálatán keresztül a testvéreidet. Van még egy dolog a fiúság gondolatához kapcsolódóan. Azt mondja az Efézusi Levél 5. fejezetének az első verse, legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ugye itt a gondolatban benne van a gyerek és szülő viszony, de amit ez a régei kijelentés magában hordoz, ez sokkal több a puszta követésnél. Az ott szereplő gondolat így fordítható szabadon, hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Az Istenhez hasonlítani ennek a bensőséges viszonynak, az Isten szemlélésének és a vele való közösségnek egy kiteljesedése. És azért tudja valaki az Istent hitelesen képviselni, mert nem csak az Isten gondolataival, de az Isten jellemével is közösségbe került, sőt, szemlélés által ő maga is elváltozott ugyanarra a képmásra. És ezért az egész világ mindenségben a fiak képviselik hitelesen az Istent. Hozzátehetném azt is, hogy ez a világ várja az Isten fénynek megjelenését. Nem kisebb feladat ez, mint amit itt az alapigében is olvastunk. Világosságul attala, hogy üdvöm a föld végső határáig terjedjen. És ez még annyit hadd tegyek hozzá, hogyha valaki hasonlít az Istenre, mert hogy jellemében kialakulnak az Isten jellemvonások. Gondolataiban, érzésvilágában az Istent láthatja viszont a szemlélő. A világ erre vár. Nem teológusokra vár, nem különböző tudományos fokozatokkal rendelkező emberekre vár, hanem az Isten hiteles képviseletére, a fiakra. Lehet ezt persze tudományos fokozat birtokában is tenni, de nem az hitelesít bennünket, hogy van-e ilyenünk, hanem az, hogy hasonlítunk-e. Hogy amit az Istenről tudunk, és amit az Istenre szedett tapasztalattal a magunkénak mondhatunk, azt meg tudjuk-e osztani, és meg akarjuk-e osztani. És felfedezi-e bennünk a világ, mint hogy a gyülekezet benned felfedezte, hogy az Isten elhívása van a munkádon. A világnak is fel kell fedeznie azt, hogy te az Isten hiteles képviselője vagy. Nem neked kell kiállni a nyilvánosság elé és ezt mondanod, hanem ezt meg kell látni. És ezért mondja a Biblia nagyon érdekes és pontos fogalmazással, hogy meg kell felelnünk mindenkor és mindenkinek a bennünk lévő reménységről, ami arról szól, hogy majd hozzánk jönnek. És nem arról szól, hogy mi megyünk. Mehetünk persze, de annyira nyilvánvaló, hogy az Isten kezenyoma van rajtunk, hogy jönnek és tudni akarják. Egy ilyen jellegű szolgálatra kaptál elhívást. Pál azt mondja, hogy legyetek az én követőim, miképpen én a Krisztusé. A Krisztus követéséről szól a szolgálat. Sőt, Jézus megtetézi ezt mindazzal, hogy amiképpen az Atya küldött engem ebbe a világba, úgy küldelek én is titeket. Krisztus az Atyát hitelesen képviselte. És erre a szolgálatra hív el bennünket. Az Atya hiteles, az Isten világának hiteles képviseletére. És hogyha az ember ebből a nézőpontból kutat a Szentírás igéi között, akkor mindjárt a szemébe ötlik a római beliekhez írott levél 8. fejezete. Akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És az első olvasatra úgy tűnik, mintha az Isten szeretete, részünkről hozna létre egy bizonyos átalakulási folyamatot, holott éppen az ellenkezőjéről van szó, az Isten szeretetére adott válaszról. És amikor valakiben az Isten szeretete viszont szeretetet ébreszt, és megnyílik az Isten felé, és az Isten jósága fogjul ejti, és azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mert maga az Atya szeret engem, mert ez a szeretet átalakít, elkötelez, magával ragad, és én nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig ennek a szeretetnek a legnyilvánvalóbb kifejezési formájáról, akkor valami elindult. És ezért mondja itt az íge is, hogy kevés, hogy szolgám legyél. Sőt, idézhetnék Jeremiás könyvének a legelejéről, aki arról beszél, az Isten ígéjét, a maga ihletet mi voltában megragadva, hogy anyaméhtől fogva ismert az Isten. Tudta, hogy fog a mi életünk alakulni. Tudta, hogy az életnek melyik helyzetében, melyik pillanatában fogunk majd választ adni az ő szeretetteljes hívására. És ha ez megtörténik, ugye akkor Isten látható formában is gondoskodik az elhívásról. Gondoskodik a megszentelődésről, és gondoskodik arról, hogy előbb-utóbb az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És itt megint egy picit álljunk meg, és kanyarodjunk vissza a fiúság gondolatához. Mi a dogmatikai jegyzetben azt olvassuk, hogy Jézus az Isten egyszülött fia. Itt pedig arról beszél a Biblia, hogy elsőszülött. Nem kanyarodhatunk vissza gondolatilag oda, amit az előbb elmondtam, hogy az Isten ennyire komolyan veszi a mi fiúságunkat is. Aki hasonlít, aki az Isten képmására hasonlít, az az Istentől született, és fiú. Hát, ha még azonosítja magát az elhívó ország törvényeivel, és a közösségben él magával az elhívóval, akkor szemlélés által elváltozva Isten fiává válik. És eszköz abban, hogy az Isten világossága a föld végső határáig terjedjen. Pál apostol nagyon kifejező gondolatokat emleget, amikor Timóteusról, az ő fiatal szolgatásáról beszél. Azt mondja, hogy egy harcos sem bonyolódik bele az élet dolgaiba, különben nem jár kedvében annak, aki őt harcossá avatta. Mi az, ha nem a viszont szeretet kifejezése? Az Isten engem elhívott, fiává fogad, szemlélhetem az ő szépségét, gyönyörködhetek benne, eleget tehetek az ő erejébe, az ő segítségébe kapaszkodva az isteni elhívásnak. Van ennek egy érzelmi és egy tartalmi kifejezési formája is. Kedvében akarok járni annak, aki engem harcossá avatott. A viszont szeretetnek vannak kifejezési formái. Ez nem valami szirupos dolog, nem valami érzelmi elragadtatás, hanem keresem az Isten kedvét. És azzal keresem az Isten kedvét, hogy szolgálok. Hogy az önzetlenség életformáját átviszem a gyakorlatba, és ha én nagy akarok lenni, akkor Krisztust követve szolga akarok lenni. És akkor az én egész lényem háttérben marad, mert az Isten tolom magam előtt, mint annak hiteles képviselője. Erre hív el az Isten. És ebben van egy nagyon furcsa bibliai gondolat. Délelőtt Ernél az ige szolgálatában volt, érintette. Idézte a szántóföldben elrejtett kincset, idézte az igaz gyöngyöt, és én egy másikkal is megtetézném. Ha valaki rátalál az igaz gyöngyre, vagy a kincsre, eladta mindenét, amilyen volt. Ami arról szól, hogy megváltozik az értékrendje. A fontossági sorrendek megváltoznak. Hogy mi kap elsőbséget és mi nem, azt a kincsre találás határozza meg. A Bibliában egy másik kifejezés azt mondja, hogy valamit jobban szeret. Sokfélét lehet szeretni, sok mindent lehet, és sok mindenkit lehet szeretni. De amikor engem az Isten jósága megérintett, akkor Isten kerül az első helyre, mint a legfontosabb. Akinek szolgálni akarok. Aki iránt a viszont szeretetemnek a kifejezési formáit keresem. És Pál apostol azt mondja, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem. Mi ez, ha nem a fontossági sorrendek gyökeres megváltozása? Semmivel sem gondolok még, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól. Tehát a megtérésben, az Istenhez tartozásban benne van a szolgálat minősége is. Benne van a fontossági sorrend a maga legteljességében. Semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem. Én kezében akarok járni annak, aki engem harcossá avatott. És van még egy dolog, ami mindezzel összefügg. Pál azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, és van egy nagyon érdekes kifejezés. Én zsidónak és görögnek elkötelezettje vagyok. Ugye Pál apostol azért emelte ki ezt a két népcsoportot, mert akkoriban ezzel lehetett kifejezni a teljességet. Az a világ a görögök, a rómaiak és a zsidók világa volt. És ez azt jelenti, hogy én minden embernek elkötelezettje vagyok. Én minden embernek elkötelezettje vagyok azzal, amit az Istentől kaptam. Isten engem arra hívott el, hogy az ő világossága a föld végső határáig terjedjen. És mint szolgáló prédikátor, néhány konkrét dolgot is hadd említsek. Nekem nagyon sokat mond, főleg az utóbbi időben, Pál azt mondja, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök. Ezekkel a szavakkal fordul a gyülekezet tagjai felé. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Azon kell munkálkodni, hogy ugyanaz a folyamat, ami bennem kiteljesedőben van, másokban is meginduljon, és a kiteljesedés felé haladjon előre. Két igét szeretnék összegzésül idézni. Képzeld magad egy kicsit Pál apostol helyébe, aki Timóteushoz a maga atyai intelmeivel fordul. Azt mondja a Timóteushoz írott első levélben. Ezt jól ismered, mert nagyon sokszor használjuk. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, légy példa a hívőknek, ugye megint a példaadás, a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. És ami engem most különösen megragadott, az egy kicsit hátré van a 6. fejezetben. Olvasnám a 11. verstől. És most nagyon figyelj, és ebben a kifejezésben benne van az elkötelezettség a maga teljes tartalmában. De te, ó Istennek embere, ez a titulus megillik téged. De te Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelítséget. Harcold meg a hitnek harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallást tétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Ezért vagy itt. És én szívből kívánom, hogy ezek az ígék a te életedben valóra váljanak. És fiú legyél a szó legteljesebb értelmében, aki látni fogod majd az Isten országát, aki elhívott téged erre a szolgálatra. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. most a felszentelési imára kerülne sor. Kérem a gyülekezetet, álljunk fel, amíg mi leborulunk imádkozni.
Mennyei szeretett Istenet, édesatyánk, a mi drága megváltunk szent nevében fordulunk hozzád. Hálattali szívvel köszönjük meg a te végtelen szeretetedet, a te kegyelmedet, amelyen lehajoltál hozzánk, amelyel nem hagytál bennünket elveszni, hanem te elkészítetted a megváltás tervét, és te gondoskodtál arról, hogy legyen lehetőségünk a bűnbocsánatra, legyen lehetőségünk arra, hogy elkészüljünk a te országodra. Köszönjük hálás szívvel, Istenünk, hogy te gondoskodtál a mi elhívásunkról is. Köszönjük, hogy Péter életében is te a te szent lelkeddel munkálkodtál és elhívtad őt a szolgálatra. Köszönjük, hogy ennek a munkálkodásnak az eredményeként ő válaszolt a te hívásodra. Köszönjük hálás szívvel, hogy most itt lehetünk, hogy ő érte imádkozzunk és hálát adjunk neked. Urunk, arra kérünk téged, hogy áld meg az ő életét. Segíts meg őt, hogy az a szolgálat, amit ő vállalt, valóban a te szent lelked által kiteljesedhessen. Áld meg az ő életét, segíts meg, hogy teljes szívvel tudja képviselni a te evangéliumodat. Ebben a világban, ahol olyan sok szenvedés, betegség, fájdalom és sok-sok minden van a bűn következtében, ahol emberek szenvednek és vágyakoznak arra, hogy megismerjék a szabadítás üzenetét. Kérünk, áld meg Péternek az életét, hogy amire őt elhívtad, valóban a te hű szolgád lehessen, és téged tudjon képviselni a te szent lelked segítségével. Irányítsd az ő életét, és áld meg, Urunk, hogy sokak áldására lehessen. Áld meg az ő családját is, Istenünk. Segíts meg az ő feleségét, gyermekeit. Segítsd őket is, hogy ebben a szolgálatban igazi támogatói lehessenek. Segíts meg, Urunk, hogy együtt tudják hordozni az ő feleségével azt a terhet, amit adtál az ő számára. Köszönjük, hogy ez a szolgálat, amire őt hívtad, ez egy örömteli szolgálat, akkor, ha te veled együtt végezzük. Segíts meg Pétert is, hogy napról napra tapasztalhassa a te áldásodat, tapasztalhassa a te kegyelmedet, a te lelked vezetését, támogasd és segítsd őt ebben a munkában. Köszönjük, Istenünk, azt is, hogy te nem csak egyéneket hívsz el, hanem a gyülekezetben a testvéreknek segítséget akarsz nyújtani. Segítsél, kérünk, hogy a gyülekezetek, ahol Péter munkálkodik, be tudják fogadni az ő szolgálatát, hogy támogatni tudják, hogy együtt tudjanak vele munkálkodni. Segíts meg, hogy becsüljék és értékeljék az ő szolgálatát. Segíts meg, Urunk, hogy így a te műved egyre jobban növekedhessen, és eljuthasson az evangélium az egész világra, hogy emberek megismerjenek téged, és megismerjék a szabadulás útját ebben a világban, ahol minden pusztulásra ítélt. Köszönjük, hogy reménységünk lehet, hogy te megígérted, hogy eljössz és lezárod a bűn történelmét. Segítsél, Istenünk, hogy ennek megfelelően kellő komolysággal tudjuk ezt a szolgálatot végezni, mint akik embereket szeretnénk menteni a végső pusztulástól. Embereket szeretnénk fölkészíteni arra, hogy te veled megbékéljenek, hogy te neked szolgáljanak, és megragadják a szabadulás lehetőségét. Kérünk, áld meg Péternek az ő szolgálatát, segíts meg, hogy ebben olyan példát tudjon mutatni az ő életével is, hogy azt, amit hirdet az evangéliumot, annak ereje legyen, mert az emberek látják az ő életén, hogy mindazt, amit továbbad, azt az ő saját életében is megvalósítja. Add ehhez az ő életében a te segítségedet, a te erődet, add a te szent lelked segítségét. Köszönjük, Istenünk, hálás szívvel, hogy mindannyian munkálkodhatunk ebben a befejező munkában. Segíts meg, hogy ki tudjuk venni részünket, és az, hogy még mások is tudjanak jönni a te aratásodban, hiszen kevés a munkás, és sok az aratnivaló, és te együtt akarsz emberekkel munkálkodni, nem csak úgy, mint követőid, hanem mint elhívott szolgáid, akik hűséggel szolgálnak, és együtt munkálkodnak te veled. Így áld meg Péternek az életét is, minden területen, ahol munkálkodik, emberekért segíts, hogy a te áldásod nyugodjon meg az ő szolgálatán. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imánkat. Köszönjük, hogy a te szereteted és kegyelmed által téged követhetünk, és köszönjük, hogy együtt munkálkodhatunk te veled. Legyen áldott ezért a te szent és nagy neved. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Az a feladatom, hogy az elhívásról, vagyis az elhívásomról beszéljek, és erről tegyek röviden tanúbizonyságot. És szeretném megfogalmazni a szolgálatom mottóját, és azt a mottót egyébként, amit már jó néhány évvel ezelőtt megfogalmaztam magamnak, elsősorban magamnak, különben ezt mással nem igazán osztottam meg, de legelőször is nézzük ezt a bizonyos elhívást. Egészen különleges volt ez olyan tekintetben, hogy én középiskolás koromban ismertem meg magát az igét, magát a Bibliát. Egy ilyen sajátos, különleges, ilyen értelemben kettős nevelést kaptam. Egyfelől egy hívő, katolikus nevelést, másfelől egy inkább ateista nevelést, úgyhogy ebből lett aztán az, hogy az érdeklődésem a Biblia felé fordult középiskolás koromban. Éveken keresztül volt egy bibliakör, ami egyébként az osztályunkban volt, a középiskolai osztályunkban az egyik osztálytársam édesanyja tartotta ezt, és én ezekre az alkalmakra jártam. Igazából a mai napig megfoghatatlan, és az Isten munkájának a különlegességes, a megfoghatatlansága, hogy én miért maradtam ott ezen a bibliakörön. Mert magamban is azt éreztem, meg mások is inkább ezt mondták, hogy úgy látszott rajtam, hogy nem különösebben érdekel az egész. Tehát csak úgy ott voltam. Azért, mert ott voltak a barátaim, és ott voltak azok, akik nekem fontosak voltak, és ezért én is jártam, én is maradtam ott ezeken az alkalmakon. Éveknek kellett eltennie, de ezek alatt, az évek alatt folyamatosan egyre inkább és egyre inkább az érdeklődésem az ige felé fordult. Elkezdtem hanganyagokat hallgatni, irodalmat olvasni, biblikus irodalmat olvasni, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az Isten hatalma, meg úgy az egész lénye vonz. De valami nagyon-nagyon erős mértékben vonz. Elképesztő volt ez az érzés, illetve ez a tapasztalat, és hogy egyre jobban érdekelt. Egyre többet foglalkoztam vele. Aztán közben ugye elkezdődött az egyetem, én Pécsre kerültem történelem szakra, és itt történt velem egy olyan egészen konkrét, egészen különleges esemény, aminek a kapcsán én aztán végső soron megkeresztelkedtem, és a szolgálat útjára léptem. Egy szombaton történt ez, abban az időben már tartottam, ünnepeltem a szombatot, és vége volt éppen a szombatnak, és akkor, mivel vizsgára készültem, hát el kellett volna kezdenem tanulni, tehát tudtam jól, hogy mennyi idő van eddig a bizonyos vizsgáig, és tudtam jól, hogy miután az idő az drága kincs, nekem erre kell fordítanom az energiáimat. Igen ám, de közben hallgattam egy hanganyagot. Ez a hanganyag az Ellen White szolgálatáról szólt, életéről és szolgálatáról szólt, és amikor ezt hallgattam, akkor bár idézőjelbe téve engedelmesen lekapcsoltam a szombat végén, hogy most akkor gyerünk, tanuljunk, egyszerűen nem bírtam szabadulni egy gondolattól. Másodéves voltam az egyetemen, tehát éppen már a harmadévbe léptem volna át, és azon kezdtem el morfondírozni, hogy igen, egy dolog, hogy én mit szeretnék csinálni, tehát mi van az én fejemben, hogy történelem tanárként majd hogy tudom átültetni a Biblia igazságait a tanításba. Ókorral és középkorral foglalkoztam, addig lestem, figyeltem azokat az órákat, hogy mit tudok én ebből beépíteni majd abba, amikor középiskolásoknak fogom magyarázni a történelmet, és akkor a Biblia magvait elhinteni. De akkor hirtelen az a gondolat tört rám, hogy igen, ez egyfelől szép dolog. Valamit lehet tenni, tanárként is. De hogyha tudnék többet tenni, az Isten műve érdekében. Akkor miért ne tenném ezt meg? És ez a gondolat foglalkoztatott, ez a kérdés, hogy mit tehetek az Isten művéért? Mit tehetek azért, hogy ez a mű ez előre mozduljon? Na ez volt az a kulcs gondolat, ami egész egyszerűen nem hagyott szabadulni, és valahogy teljesen egyértelműen azt a késztetést éreztem az Istentől, hogy igen, ezt a gondolatot vidd tovább, keresztelkedj meg, és aztán, hogyha minden jól alakul, minden az én akaratom szerint alakul, akkor lehetséges, hogy szolgálat lesz ebből. Határozottan, egyértelműen ezt az üzenetet éreztem, ezt az üzenetet kaptam, tehát ilyen módon fentről. És így is történt olyan értelemben, hogy elmentem az ottani helyi lelkészhez Székesfehérváron, és elmondtam neki ezt a tapasztalatomat, illetve azt, hogy keresztségre szeretnék készülni. Neki ez azért volt megdöbbentő egyébként, mert hát így fogalmazott később, hogy bejöttem az utcáról. Tehát nem nagyon ismert. Ez nem véletlen, mert én időnként előfordultam a gyülekezetben, de nem jártam azért, hogy rendszeresen szombatonként, mondjuk minden második alkalommal, de a szombatot azért igyekeztem tartani. És hát ennek fényében ő azt mondta, hogy ezt a tapasztalatot, ezt a gondolatot komolyan veszi, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. 1999-ben megkeresztelkedtem, és végül elvégeztem az egyetemet, és 2001-ben így kerültem a nappali tagozatra, és így lett ebből aztán szolgálat. Nagyon-nagyon érdekes ez olyan vonatkozásban, hogyha visszagondolok, hogy az Isten nagyon egyértelműen, nagyon határozottan mutatta az utat ilyen vonatkozásban. Mutatta akkor is, ezen a 98 augusztusi délutánon estén, szombat délutánon estén. De mutatja azóta is, tehát ilyen értelemben, hogy hogyan, miként kell, hogy nekem a szolgálatom alakuljon. Nagyon-nagyon érdekes az, és egyben döbbenetes megélni, hogy az Isten hogy lép közbe, hogy segít, hogyan ad késztetéseket, akár egy prédikáció megtartásához, akár bármi máshoz. De minden esetre annyi bizonyos, hogy ezt a szolgálatot, ezt én nem magam találtam ki, nem magamtól vettem ilyen értelembe, vagy gondoltam ki, hogy én most akkor itt lennék, hanem egészen egyértelmű volt ez a bizonyos késztetés. De mi volt ez a motto? Mert ugye ígértem, hogy erről is beszélek. A szolgálatom elején, tehát olyan értelemben, amikor lelkész lettem, ugye 2005-ben, mikor a nappali tagozatot elvégeztem, akkor tehát úgy magamnak megfogalmaztam, hogy tényleg hogy lehetne összegezni, vagy milyen háttéren fogom majd végezni azt, amit az Isten rám bíz. A Kolossébeliekhez írt levelet érdemes talán föllapozni, az első fejezet 28. versét. Itt van ugyanis ez az üzenet, ami a mai napig is fogva tart. Egészen magasra helyezi ezt a lécet, tehát ilyen értelemben ne ijedjünk meg ettől az igétől, lenne miért megijedni különben, de nézzük csak, hogy mit is mond a Kolossi 1.28. Akit mi prédikálunk, tehát ugye a megfeszített Krisztust, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Elképesztő egyrészt, ahogy ez az ige építkezik. Tehát ugye nem csak azt mondja, hogy az ember szolgál, prédikál, szeretne segíteni másokon, képviseli az Isten üzenetét. Ezek önmagában hatalmas dolgok, de az ige valami egészen magasan kezdi, magas szinten kezdi a gondolatmenetet. Azt mondja, akik mi prédikálunk, intvén minden embert, tehát egyrészt az apostol bizonyságtevése mindenkihez szól, nincs senki olyan, akitől elzárkózna, akit ne venne figyelembe, akit lenézne valami miatt, tehát ilyen nincs egy szolgálattevő számára. És tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Tanítván minden embert minden bölcsességgel. Na itt van az a pont, amire azt mondja az ember, hogy ez az Isten hatásköre, tehát innentől kezdve én csak eszköz lehetek, nekem semmiféle bölcsességem nincs. Tehát az Istennek van. Ez az, amit maximum tovább tudok adni, de Pál elképesztő, amit itt kimond. Tanítván minden embert minden bölcsességgel, és ugye így fejeződik be, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Igen, ott is akkor én ezt megfogalmaztam. A nappali tagozat után, a lelkészi szolgálat előtt, akkor is éreztem, vagy tapasztaltam, amit most 10 vagy 11 év után még inkább érzek és tapasztalok, hogy ez valami elképesztő szint. amiről itt az apostol beszél. Azért elképesztő szint, mert hogyha belegondolok ebből a szempontból, de tegyük hozzá gyorsan, hogy ezt csak az Isten látja, de ebből a szempontból, hogy mit is végeztem, vagy mit is végeztünk, szolgálattevők, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Szóval azonnal lehetne mondani ennek az igének a hátterén, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. De legyünk őszinték, Ernő is elmondta a délelőtti prédikációjában, és én is megfogalmaznám most ezt a gondolatot, az, hogy valami könnyű vagy nehéz, nem feltétlen igei kategória. Persze az ige beszél erről is. De hogyha a Kolossi 1.28-at vizsgáljuk, akkor nyugodtan fogalmazzuk meg azt, hogy inkább ez a lehetetlen kategória. Embereknél ez lehetetlen. Igazából ez az, ami nyugalmat ad a szolgálatomban. Ez az, ami olyasfajta reménységet ad, hogy tulajdonképpen én esélytelen vagyok. Esélytelen vagyok olyan értelemben, hogy igazi reménységet, igazi bátorítást én nem tudok adni. Tehát én ehhez kevés vagyok. Ha az Isten velem van, akkor viszont ez működik. Akkor és csak akkor működik. Döbbenetes tehát ez az ige, döbbenetes ez a fajta építkezés, és ugye fölmerül a kérdés, hogy igen, de hogyan lehet ezt elérni? Hogyan lehet ezt megélni, elérni, hogy minden ember tökéletesnek állatni elő a Krisztus Jézusban? Zárójelbe teszem hozzá, hogy igen, ezt az a Pál apostol mondja, aki, hogyha visszatekint a szolgálatára, akkor megfogalmazza azokat a gondolatokat, amiket a második Timóteusi levélben is olvashatunk. De másrészt nyilván ki tudta azt mondani, hogy igen, voltak olyanok, akiken nem tudott segíteni, akiket nem tudott megmenteni minden intése, minden szeretete, minden erőfeszítése ellenére sem. Szóval hogyan lehet ezt megtenni? Még egy igét szeretnék olvasni, ami szintén, nem azt mondom talán, hogy hitvallás, de mégis van köze hozzá, és előre is jelezném, hogy ez lehet, hogy talán nagyon furcsa lesz egy ilyen alkalommal, hogy ezt az igét idézem, de mégis ezt tenném meg a Korintusi első levélből az első fejezet 21. versét. Tehát Korintusi első levél, első fejezet 21. versét. Azt mondja itt Pál. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Drasztikus kifejezés, nem? Azt mondja, az igehirdetés bolondsága. Megnéztem a görög eredetit, hát nem fogalmaz, hogy mondja, finomabban, vagy udvariasabban. Az igehirdetés bolondsága. Miért mondhatjuk ezt? Mert az igehirdetés kapcsán fölmerül az, hogy a munkámnak, a munkánknak van-e értelme? Ez egy nagyon jogos kérdés. Egyre nehezebb és egyre súlyosabb ez a kérdés, hogyha belegondolok abba, hogy igen, elmúlt 10 vagy 11 év, mi értelme, mi eredménye van a munkámnak. És miközben azt mondja, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Valakitől egyszer hallottam ezt a százalék arányt, nem tudom, hogy honnan vette, azóta se találkoztam bele, lehet, hogy igaza van az illetőnek, lehet, hogy erre nézve van valami forrás. Azt mondja, a prédikációk hatékonysága az 2%. Nem tudom, hogy ez kimérte, hogyan mérte, de elképzelhető, hogy ebben az arányszámban ebben van igazság. Ugyanis szembe kell, hogy nézzünk azzal, hogy igen, tulajdonképpen mi történik egy prédikációnál? Vagy élesebben megfogalmazva, történik-e valami egy prédikáció kapcsán? Az ember beszél, elmond egy üzenetet, és az aztán mi történik? Tehát egy dolog, hogy én azt hogy mondom el, de szerepet cserélve. Egy dolog, hogy nekem hogy mondják el. De bennem milyen hatást ébreszt? Mit indít el? Megmozdít-e valamit? Ezek nagyon-nagyon kemény kérdések, és ezekkel a kérdésekkel a szolgálattevőnek mindenféleképpen szembesülnie kell. Olyan módon is szembesülnie kell, hogyha igehirdetést hallgat, akkor benne mi történik? Történik-e valami? Elindít-e benne valamit? Tehát ezért is mondja az apostol, hogy igen, ez volt, aki bolondság, az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert az Isten bölcsessége az kézzelfogható, egyértelmű, közvetlen dolog. De egy prédikáció, ahol egy ember beszél, egy gyarló, esendő, tévedő ember, aki ugyanúgy küszködik dolgokkal, mint az, akinek beszél. Igen, de egyrészt ne felejtsük el, hogy mégiscsak Isten üzenete hangzik el. Az az üzenet, amit az ige hirdető nem magától mond, hanem amit felülről kapott. És kiegészíti ezt a gondolatot itt a Korintusi első levél első fejezetében a 21. verset, a 25. vers. Mert ugye ezt a drasztikus kifejezést használja, hogy az ige hirdetés bolondsága, a 25. versben pedig így fogalmaz, mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Azt mondja, az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy hát ez olyan idejét múlt dolog, hogy nem is így kéne talán prédikáció útján terjeszteni az igét. Azt mondja az apostol, hogy igen, tisztában van azzal, hogy ennek mik a hátrányai. De ne felejtsük el, ez a munka, ez az Istené. Lehet, hogy mi ezt mondanánk, lehet, hogy ugye könnyedén érintéznénk ezt, de azt mondja, az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. Még mielőtt túlzottan magas polcra helyeznénk magunkat. Azt mondja az apostol, hogy szálljunk csak le erről a magas polcról, ne felejtsük el, a világ mindenség teremtő Istenével vagyunk, vagy lehetünk kapcsolatban. Tehát nem akárkivel, nem egymással, nem egy nagyra becsült, hatalmas emberrel, valami nagy méltóságú emberrel, a világ mindenség teremtő Istenével. És azt mondja, az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Szolgálat során is ezt annyira különleges megélni. Erőtlennek lenni. Azt kimondani, hogy erőtlen vagyok. Azt kimondani, hogy semmi vagyok ilyen értelemben. Mert persze, próbálom közvetíteni az Isten beszédét, de döbbenetes dolog, hogy engem az Isten méltónak talál arra. Bárkit méltónak találhat, tegyük hozzá gyorsan. Tehát mindannyiunknak szól ez az üzenet, mindannyiunknak szól ez a gondolat. Ezt a fajta erőtlenséget, ezt a fajta semmiséget, ha belátja az ember, ugye Ellen White így folytatja ezt a gondolatot, hogy akkor készültek el az emberek arra, hogy Krisztus életszentségét felöltözzék. Mert kétségtelen, én beszéltem most egy kicsit a prédikációról, beszéltem arról, hogy mi történik, vagy mi nem történik akkor, hogyha az ember a szószéken van, de Ellen White megnyugtatja a szolgálattevőt, szombatiskolában olvashattuk ugye egy héttel ezelőtt. A szolgálattevő vagy az igehirdető munkája akkor kezdődik, amikor lelép a szószékről. Mert meg kell valósítania azt, amit hirdet. Hát így áll ez össze valahogy, így áll ez össze ez a bizonyos erőtlenség, hogy az Isten erőtlensége erősebb az embereknél, mert ezt a fajta erőtlenséget, hogyha a prédikátor belátja, hogy neki az Isten erejére van szüksége, ezt tudja közvetíteni azoknak is, akik hallgatják. És akik ugyanezt a küzdelmet átélik, még egyszer mondom, ugyanúgy ti, mint én, mindannyian ezt éljük át. És kedves gyülekezet, egyetlen gondolatot szeretnék már csak mondani zárásként, visszakanyarodva a Kolossi beliekhez írt levélhez, a Kolossi 1.28-hoz, mert ennek az igének azért van egy egészen különleges üzenete mindannyiunk számára. Ugye ez a hitvallás, ez így fogalmazódik meg, akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel. Hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Könnyen elképzelhető, hogy ennek az igének a kapcsán az ige hirdetőjére figyelünk, vagy éppen az apostolra figyelünk, arra az apostolra, aki a kereszténység legnagyobb ige hirdetője volt. De ez az ige, ez nem pusztán az apostolról szól. Ez nem pusztán rólam szól. Nem pusztán a szolgálattevőkről szól. Ez az ige, ez mindannyiunkról szól. Mert az ige hirdető, vagy a lelkész megteszi azt, amit az Isten szerint neki meg kell tennie, de hogyha a másikban ez nem ébreszt valami hatást, hogyha nem működik együtt vele, akkor nem fog működni egyszerűen az Isten országának előrevitele. Hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban, mert én nem tudom tökéletessé tenni. Hogyha együtt működünk, ti és én, mindannyian, akkor ez működik, akkor ez lehetséges. Akkor valósul meg az, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél vagy Istennel együtt minden lehetséges. És én kívánom azt, hogy ezt éljük meg közösen, együtt. Nagyon-nagyon fontos. Itt a szolgálat esetében nem rólam van szó, nem pusztán rólam van szó, hanem arról, hogy együtt mit teszünk. A jó Isten legyen velünk, és ő segítsen bennünket továbbra is. Amen.
Kedves Péter, köszönteni szeretnélek téged. Tudod, hogy kevesen maradtunk fölszentelt prédikátorok. Nincs nagy választék, hogy ki köszöntsön téged. A fölszentelt prédikátorok sorába egy igével a korintusi második levélből olvasom ezt az igét, jól ismered. A korintusi második levél 5. fejezetéből azt írja itt Pál apostol, mert a Krisztusnak szeretete szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Még későbbi versből is olvasok. 19. vers. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Kedves Péter, ahogy el is mondtad, és tudod jól, hogy ezt a szolgálatot csak egy módon lehet betölteni, hogyha nekünk ez a belső szeretet, ez a krisztusi szeretet indít, hogyha ez olyan lesz számunkra, mint egy belső tűz, ahogy olvastuk, hogy szinte szorongat, ahogy Pál apostol írta. És ahogy megemlékezik arról, hogy Krisztus mit tett érte, hogy ő meghalt mindenkiért, és az ő kereszthalála, az ő áldozata nem azért történt, hogy mi továbbra is önző életet éljünk, továbbra is magunknak éljünk, hanem azt mondja, hogy odaszálljuk az életünket, és annak éljünk, aki meghalt értünk, és aki feltámasztatott. A te szolgálatod is akkor lesz igazán eredményes, és akkor tudsz az Isten szerint szolgálni, ha ez a belső tűz mindig benned lesz. Ez a krisztusi szeretet. Erről emlékezel meg, hogy Krisztus mit tett érted, és hogy ez arra kell, hogy ösztönözzön, hogy odaszánd az életedet teljes mértékben neki. És ahogy később is olvastam, hogy nekünk hatalmas kiváltságunk van, hogy az Isten arra hívott bennünket, hogy embereket megbékéltessünk az Istennel. Hiszen az Isten bennünket is megbékéltetett magával. A bűn mindannyiunkat elválasztott az Istentől, és az Isten most arra kér, hogy ahogy bennünket is megbékéltetett magával, azt mondja, Krisztusért járjunk követségbe. És mit mond, hogyan? Mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez az igazi szolgálat, hogy erről szóljunk az embereknek. Nem arról, hogy miben különbözik a különböző hitpontjaink másokétól, hanem hogy emberek ebben a világban, ahol a bűn és az önzés uralkodik, van lehetőség az Isten szeretetéről bizonyságot tenni, és ez az Isten, ez annyira szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, és mi most megyünk követségben, és az Isten általunk akar kérni, hogy béküljenek meg az emberek az Istennel. Segítsen az Úr téged is, hogy ezt a hatalmas kiváltságot, hogy Krisztus munkatársa lehess, vagy lehetsz, ezt a kiváltságot érezzed mindenkor, és azt a segítséget, hogy a Szentlélek téged támogat és segít ebben a munkában, akkor emberek is meg fogják érteni azt, hogy egyetlen egy mód van az igazi boldog életre és az örök életre, ha megbékélnek Krisztussal. Segítsen az Úr, hogy ebben a követségben járhass te is a te szolgálatodban. Amen. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végén a 187-es számú éneket keressük meg, és az első és második versét énekeljük, majd imádság után a harmadik verset.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy megismerhettünk. Köszönjük, hogy te voltál a kezdeményező akkor is. És köszönjük, hogy nem nézted a magad méltóságát, hogy világok teremtője vagy, hanem megkerestél bennünket, elesett, a bűn mélységeibe zuhant embert. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedben újjáteremtő hatalom van. És köszönjük, hogy ez a szeretet a benne rejlő, átalakító hatalomnál fogva képes bűnbeteg lényekből is fiakat létrehozni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te vagy az, aki ezt folyamatosan munkálod, és azt ígéred, hogy a megkezdett jó dolgot a Krisztus napjára be fogod végezni mindannyiunk életében. Urunk, megértettük, hogy ebben egyetlen feladat vár ránk, hogy a bizalom jegyében tudjunk és akarjunk elfogadni tőled. Köszönjük, hogy nem adod fel, hanem újra és újra megjelensz a mi ajtónk előtt, és kopogtatsz, és kérlelsz, és biztosítasz bennünket a szeretetről, a jóságról, amely megtérésre indít. Köszönjük, hogy nem fáradtál bele, Istenünk, és fáradozol értünk. És köszönjük neked ezt a mai napot is, a Szent Szombatnapot és ezt az ünnepséget, amikor emlékeztesz bennünket arra, hogy milyen magasrendű elképzeléseid vannak velünk kapcsolatban. Hogy a bűn kitérője ellenére bennünket fel akarsz emelni az isteni magasságokba, hasonlíthatunk rád az átalakulás csodájaként, hogy új teremtés lehetünk, és mint ilyenek kiállhatunk a világ elé a te hívásodnak engedelmeskedve, és bemutathatjuk azt, hogy igen, ez az evangélium, ez a szeretet gyógyító hatalma, ilyen az, amikor az Isten fáradozik emberekért. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, és köszönjük, hogy elhívtál erre a szolgálatra mindannyiunkat. Köszönjük neked Pétert is, köszönjük azt a szolgálatot, amelyet majd ezután fogsz rábízni és végeztetni vele, és köszönjük mindannyiunk megbízását, hiszen tőle származik, és ez tökéletes ajándék mindannyiunk életében. Amen.
A megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.